Világszerte példaértékű a magyar-róma stratégia. Stúdió beszélgetés Székely János püspökkel.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm itt a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János püspök urat.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Június 5-én és 6-án tartották a Vatikánban a cigánypasztorációs világtalálkozót, amelyen részt vett, illetve elő is adott. Kérem, hogy számoljon be erről nekünk.
A Szentszéknek régóta van egy ilyen pápai tanácsa, a 6. Pál pápa kezdeményezésére született ez meg, amely különlegesen foglalkozik általában a vándorlókkal, úton levőkkel, menekültekkel, repülőterekkel, cirkuszi társaságokkal, de leginkább, tehát a legfontosabb tevékenysége a romákkal, cigányokkal való lelkipásztori törődés. Ez világszerte létezik, ez a tevékenysége az egyháznak, de nyilván a legintenzívebben Európában, ahol becslések szerint a cigányság létszáma 12 és 15 millió között van, vagyis ha országuk lenne, akkor kb. A 12. ország lenne Európában, tehát egy nagyon nagy létszámú kisebbségről van szó. De ugyanúgy létezik cigánypasztoráció Egyesült Államokban, Brazíliában, Argentínában. Létezik valami hasonló Indiában is, annak ellenére, hogy ott nem annyira világos, hogy kiket tekintenek cigányokhoz hasonló népcsoportnak, ugyanis az a cigányság, amit mi ismerünk, az egy 1000 éves vándorlás folyamán kialakult életstílus meg közösség, tehát ők Indiából eljöttek, és az út folyamán váltak azzá a néppé, akiket ma megtalálhatunk a világ sok pontján.
Tehát az identitásukra utalva sosem merült föl, ugye, hogy saját országot alakítsanak, nem? Hiszen őket pont az élteti ez a fajta vándorlás, talán így lehet meghatározni?
Liszt Ferencnek van egy nagyon érdekes mondata a cigányokról, hogy egyszer csak megjelent Európában egy nagyon különleges nép, nem tudjuk, hogy honnan. Nem akart soha országot meghódítani, nem voltak királyai meg hadseregei, de szolgálni sem volt hajlandó soha. Tehát nagyon szabadon mozogtak itt Európán belül, valóban nem volt ilyen vágyuk soha, hogy saját területük legyen. Nyilván az állapotukból, meg a szegénységükből fakadóan sem. Jelenleg azért egyre erősebben jelentkezik az a vágy, hogy kulturális autonómia, vagy valami fajta önkormányzatuk legyen, és hát ebben az irányban elsőként Magyarország az, amely lépett például a kisebbségi önkormányzatok létrehozásával, ami abszolút egyedülálló
a világon. Ezek szerint példaként szolgálunk a többiek számára?
Ezen a területen igen, tehát abszolút élen járunk. Egy másik olyan terület, ahol Magyarország nagyon jól áll, a cigányoknak az iskolázottsága. Jelenleg már a főső oktatásban, tehát egyetemeken, főiskolákon a hallgatóknak 2-3% a cigány, és ha ahhoz hasonlítjuk, hogy az országos létszámuk az kb. 8%, akkor ez egy nagyon magas aránynak számít. Tehát Európában valószínűleg ez a legjobb iskolázottsági arány.
Beilleszkedésük a társadalomban mennyire nehéz kérdés, mennyire zárja ki mondjuk az ő identitásokkal a többségi társadalom szabályainak az elfogadását?
Magyarországon több mint 300 évig jelentős konfliktus cigányság és magyarság között nem volt. Tehát 1400-as évek elején, illetőleg egy-két kicsi csoport már hamarabb érkezett, vagyis több mint 600 éve, és ennek az első fele az teljesen békésen telt. Leginkább azért, mert a cigányok nagyon jól megtalálták a helyüket a munkavilágában, nagyon ügyes fegyverkovácsok voltak, meg más mesterségeket űztek, tehát megvolt a biztos megélhetésük, és emiatt nem alakultak ki konfliktusok. Hadd jegyezzem meg, hogy Nyugat-Európában rengeteg elképesztően kegyetlen cigányüldözés volt. Angliából például 1541-ben kitiltották a cigányokat, és ha valakit cigányként elkaptak Anglia területén, akkor ez elég ok volt arra, hogy fölakasszák. De például Hessen tartományban 1734-ben olyan törvényt hoztak, hogy bárki szabadon megölhet egy cigányt, és ha beszolgáltatja a holttestét, akkor 3 tallér jutalmat kap érte. Vagy Németbirodalom legészakibb részén voltak cigány vadászatok, ahol a hadsereg kiment, és mint az állatokat, úgy lőtte le a cigányokat.
És mi lehetett ennek az oka, ennek az óriási gyűlöletnek?
Sokféle oka volt. Nyilván különleges volt a cigány, sötétbőrű. Középkorban nagyon sok ilyen hiedelem volt, hogy kihordozza a betegségeket, pestis járványt kihozta, akkor, hogy varázsló, boszorkány. Tehát voltak ilyen hiedelmek. Jellemző a cigányságra nagyon régóta koldulás, voltak koldus térképeik is, például amit átadtak egymásnak, egy városból mentek tovább, megjelölték, melyik házban mit lehet kérni vagy tenni. Illetve hát a lopás, ez is egy nagyon régi probléma. talán a vándoréletből is fakad, hogy a magántulajdon fogalma nem annyira alakult ki nagyon sok cigánycsoportnál. De amit talán érdemes újra hangsúlyozni, hogy Magyarországon ezek a félelmetes üldözések soha nem voltak. És a cigányság azért is fordul vissza egyébként keletre, és telepszik meg alapvetően a mai Románia, Bulgária, Görögország, Szerbia, és hát főleg Magyarország, Szlovákia, tehát ezen a területen, mert Nyugat-Európából kiszorították őket.
Nyilván akkor oda nem is tudtak beilleszkedni a társadalomba. Fölmerült bennem, hogy az elmúlt rendszerben ugye kényszerű letelepedésre kötelezték őket, illetve kötelező volt az iskoláztatás, a munkavállalás is. Tehát nyilván ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ma már egy erősebb bázisról indulunk, nem?
Azzal együtt, hogy Magyarországon nagyon sok cigány már hamarabb is letelepedett életet élt. Még akkor is, ha sok esetben falvaknak a szélén nagyon nyomorúságos módokon, de elindult a cigányságnak a letelepedése. És valóban így van, hogy a kommunista időszakban, főleg az, hogy kötelező volt dolgozni, ez egy nagyon nagy előrelépést jelentett a cigányság életében. Volt egy stabil megélhetés, ez nagyon erősen integrálta is a cigányokat, mert hát magyarokkal együtt dolgoztak. És arra is jó emlékezni, hogy ezt ők szívesen el is fogadták. Tehát nem kellett minden nap a rendőrnek megjelenni a ház előtt, hogy menjen dolgozni, hanem ez természetes módon működött. És egy nagyon nagy tragédiája azt gondolom a rendszerváltásnak, hogy ezt nem gondolták végig, hogy a legsebezhetőbb társadalmi rétegek számára a vadkapitalizmus, ami sok szempontból jellemezte legalábbis gazdaságilag a rendszerváltásnak a változásait, tehát a nagyon kemény versenyhelyzetek megjelenése, akár a munkaerőpiacon, az ezzel járt, hogy ők gyakorlatilag 3 év alatt a cigányságnak a 2/3 esett ki a munkaerőpiacról, és ez gyakorlatilag azóta is így van.
Sokszor megrólják az EU-ból Magyarországot, hogy túlságosan kemény kézzel bánik. Többek között a cigánysággal hallottunk ilyen véleményeket, hogy nincs ilyen, hogy kötelező iskolába járni, különben nem adok segélyeket, stb. Tehát akkor a szabadság az akár lehet hátráltató erő is.
Az egyházunknak mindig az a meggyőződése, hogy jog és kötelesség az összetartozik, és nem szétválasztható. És egyébként ezen a konferencián, ahol most találkozunk más országoknak a cigányposztorációs képviselőivel, sokan irigykedve néznek például erre, hogy nálunk az iskoláztatást ilyen módon kicsit úgymond elvárja, vagy kényszeríti az állam. Tehát ezt lehet, hogy nem mondják nyíltan a média színe előtt, de abszolút pozitívnek tartják, hogy segélyeket például az iskolába járatáshoz kötik, tehát az a család, ahol ez nincs meg, az nem részesül belőle.
Például Olaszországban ez a fajta integráció szerintem teljes mértékben hiányzik. Eleve nem az itteni kultúra részeként érkeztek azok, akik így Dél-Kelet-Európából jöttek, és alkalmam nyílt például a Szent Egidio közösséggel elmenni egy ilyen telepre, és hát megdöbbentő körülmények között a szemét telep mellett, a híd alatt, és konkrétan könyveket égettek, és az ágy rugóra helyezték a virslit, és úgy étkeztek szörnyű körülmények között. És ugyanakkor ezt elég nehéz felszámolni, mert akkor már mindjárt diszkriminatív az intézkedés.
Olaszország nagyon különlegesen áll hozzá a cigányokhoz, tehát egy külön kategóriának tekinti őket, nomádoknak. Nagyon sok esetben abszolút semmi hivatalos papírt nem hajlandó kiállítani a számukra, mert hogy nincs stabil lakóhelyük. Tehát van olyan cigány, aki itt született, már édesapja is, nagyapja is, és még sincs hivatalos dokumentációja, vagy nem tud munkát vállalni, nem tud az egészségügyben semmifajta szolgáltatást igénybe venni. És hát rengeteg tábor jött létre, eleinte talán majd, hogy nem jó szándékból, ez érdekes ez a történet is, hogy a katolikus egyház például nagyon nagy pártolója volt ennek, hogy ne nyomorúságos módon itt-ott elbújva lakjanak, hanem csináljunk szép táborokat, ahol van legalább WC, van legalább vízcsap, meg zuhanyzó, meg nem tudom mi, ami egyébként elég kevés táborban alakult aztán végül is ki. Tehát ez egy jó szándékú kezdeményezés volt, hogy a teljes nyomorból egy fokkal jobb állapotba egy ilyen szervezett táborba költöztessék őket.
De ezek voltak a lakókocsis táborok, ugye?
Igen, kerítéssel körülvett, de mindenütt van legalább egy kicsi ilyen mellékhelység, meg vizes blokk. Sajnos hosszú távon azt lehet látni, hogy ez egy rossz sínre tette rá az egész kérdést. Érdekes például, olasz politikusok nagyon gyakran azt mondják, hogy ezeknek a táboroknak a fönntartása jelenleg sokkal több erőfeszítésbe, pénzbe, mindenfélébe kerül, mintha építenénk házakat a cigányoknak. Tehát rengeteg cég van, aki ezzel foglalkozik, rendőrség állandóan ott van, meg nem tudom. Nagyon sok bonyodalmat okoz, tehát valami ilyesmi jellemző egy kicsit Olaszországra. A többségi társadalom van kicsit szerencsésebb, meg jobb helyzetben, hogy ő tud változtatni ezen a helyzeten. A kódus szegénységben élőnek nagyon kevés lehetősége van, és nekünk kell abban segíteni, akár az oktatással, talán leginkább, de egyházi kapcsolatoknak a megteremtésével és evangelizációval, munkahelyteremtéssel, hogy ez a helyzet egy kicsit változzon.
Igen, a pápa is ezt hangsúlyozta többek között a beszédében, és amikor egy szemléletmód váltásra utalt, ami szükséges ebben a cigánykérdésben, akkor pont Magyarországra gondoltam, hogy az EU elnökség alatt is ez volt az egyik fő vezérvonal Magyarország részéről, és ebben csak dicséretet kaptunk.
Igen, az Európai Uniós elnökségünknek az egyik nagy eredménye, az Európai Uniónak a roma stratégiája, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányt próbált kijelölni. Addig ugyanis nagyon jellemző volt az úgynevezett jogvédő szemlélet, tehát csak erre tették a hangsúlyt, hogy minden embernek joga van szabad mozgáshoz, meg sok minden máshoz, és el kell ítélni minden diszkriminációt, meg cigányellenes megnyilvánulást, ami nyilván nagyon helyes, de az okokra nem nagyon figyeltek oda, tehát se a munkahelyteremtésre, se az oktatásra. Ez a roma stratégia pedig inkább erre teszi a hangsúlyt, és arra próbálja az uniót sarkalni, hogy a pénzeknek a nagy részét is erre fordítsa, ne az ilyen jogvédő alapítványoknak, meg egyebeknek a működésére.
Köszönjük szépen, hogy felkereste a stúdiónkat.
Köszönöm szépen.
Székely János püspökkel Gedő Ágnes készítette az interjút.